Tehát a mai témánk a férfi, a nő, a helyi gyülekezet, a helyünk mindebben, és hát mindaz, ami ebből a témával kapcsolatban fölmerülhet, és abban biztos vagyok, hogy sokan küzdenek ezzel kapcsolatban identitás problémával. Van egy bizonyos képünk arról, hogy mit jelent a Bibliában mondjuk nőnek lenni, vagy férfinak lenni, és ettől általában a saját életünk vagy nagyon messze áll, vagy még annál is messzebb áll. És a fő kérdés tulajdonképpen az, hogy mik azok a pontok az írásban, ami a saját bevett kultúránkon, mindaz, ami rárakódott, ami megszokott, vagy amit vettünk, amiben beleszülettünk, egyáltalán túlmutat. Mi az, ami túlmutat egy keresztény szubkultúrán? És azt gondolom, hogy ennek az egész kérdésnek egy elképesztő évszázados szubkultúrája van. És egy ilyen nagyon rövid versenyvágtás történelmi átfutást akarok csak a bemelegítőben mutatni, mert ez egy könyvtárnyi téma. De ahogy mi sokszor beszélünk arról, hogy a zsidók felé milyen kép alakult ki az egyházban, és ezt nagyon egyszerűen össze lehet foglalni, hát ugye a zsidók voltak az istengyilkosok, és ez sok mindent elmond arról a képről, hogy ez kialakult. Nyilván persze ennek finomított árnyalata és változatai megjelentek, de hogy ez felépült az egyházatyák írásaiban, ugyanúgy meg lehet találni egy a nőkről kialakított képet, és hát hiszen ugye ki kapta a gyümölcsöt, vagy ki volt, aki szakított, természetesen Éva volt, aki szakította a gyümölcsöt, tehát a felelősséget meg lehet nála találni, és ebből aztán kialakul egy ilyen sokszor másodrendű, sokszor allantas és sokszor megalázott szerep. És mindez benne van az egyháztörténelemben, és az egyháztörténelemben benne van, akkor benne van legalábbis az európai történelemben, és mikor azt mondjuk, hogy ugye ez a zsidó keresztény örökség, és ezt nagyon pozitívan mondjuk, akkor ez nem feltétlenül mindig annyira pozitív, persze nem feltétlenül annyira zsidó, nem is feltétlenül annyira keresztény, de hogy ez tokkal vonóval ebből a szempontból, hát sok olyan szubkulturális meggyökerezett dolgot jelent, ami nem feltétlenül igazolható, sőt, homlok egyenes szemben áll a bibliai igazságokkal. És hát ahogy mondtam, hogy a középkorban a Bibliából vették a magyarázatokat, és ez meghatározta az erről való gondolkodást. Ugye Isten oldalbordájából, Isten Ádám oldalbordájából teremtette Évát, akkor ő társ lett, de nem feltétlenül egyenrangú partner, sőt egyáltalán nem egyenrangú partner, és egyfajta segítő, a segítő szó is kap egy felhangot. Ti mire gondoltok, amikor azt halljátok, hogy segítő? De a szakmádra. Az már egy egész jó gondolat, de az, hogy segítő, annak van egy, az nem úgy hangzik ma a segítő, hogy itt van valaki, akinek van egy feladata, és akkor itt a segítő, aki tolja a szekeret, vagy hogy ez a feladat megvalósuljon. Ugye a segítő szóban mindez azért általában benne van.
Engedelmeskedik,
nem ő határozza meg a főcsapást. Ugye? Tehát, hogy a segítőre ki fogok térni, de általában valószínűleg egyikünknek se jutna eszünkbe, hogy Isten segítő.
De a Holy Spirit az az?
Hogy?
A Holy Spirit az nem az?
Persze, hát Isten segítő, és ez egész más konnotációt tud adni majd a kifejezésnek, hanem azt mondom, hogy csak hogyha körbevesszük, hogy kinek mi jut eszébe, akkor biztos nem első pontban Istenre gondolna, mint segítőre, és ebben állítana a párhuzamban. És igazán a középkorban, lehet, hogy ma is, sokan még a nők emberi voltát is kétségbe vonták, és vita volt a keresztény gondolkodók között, hogy egyáltalán a nőknek van-e lelke például. Tehát ezen filozofáltak, hogy van lelkük, vagy nincs lelkük. és nem született erről konszenzus, tehát, de hogy valahol a férfi ember és az állat közötti félúton találták meg az őket megillető helyet. Ugye ez az egyik irányú szélsőség, és ezt dagaszthatnám sokáig, de azért ne feledkezzünk el a másik irányról, hogy közben meg virágzott a Mária kultusz, ahogy a katolicizmus azért egyre erősebb lett. Egész Európát áthatotta mondjuk a lovagi korban a nagybetűs nő, aki elérhetetlen, aki a toronyban fönnáll, és a lovag az gürcöl, de soha nem fogja megkapni. Tehát egy ilyen ideál, ami amúgy nem is létezik. Tehát, hogy tulajdonképpen ez egy nagyon ellentmondásos dolog. És aztán nagyokat ugorva persze, és azt ne felejtjük el, hogy tehát nem lehet homogén képről beszélni, és nem lehet arról beszélni, hogy ez így szépen fejlődik. Minden korban és minden időben nagyon különböző szintje és formái valósulnak ennek meg. Csak hogy azt mondjam, hogy mondjuk a gazdagság és szegénység például meghatározta, hogy mondjuk egy gazdagabb vagy egy nemesi származásban egy nőnek a férfi mellett lehetett nagyon kiemelt szerepe, és mondjuk az, hogy a férje után akár ő lehetett a második a leosztásba, és minden más férfi fölött ő nyugodtan diktálhatott. Tehát, hogy ez ugye a struktúrától függött mindig, hogy milyen pozíciója volt egy nőnek vagy egy férfinak. Felvilágosodáshoz valamilyen változást ebbe a képbe, de nem feltétlenül úgy, ahogy ezt elsőre gondoljuk. Ugye a teológiai érveket elkezdi fölváltani a tudományos érvelés, és akkor azon vitatkoztak például, hogy valamit kiemeljek, hogy milyen a nők agyi kapacitása, és hogy milyen iskolába mehetnek egyáltalán, vagy kellene nekik iskolába menni, vagy milyenek a pszichés tulajdonságaik. És hát az teljesen vitatott volt, hogy egyáltalán felsőfokú képzésre alkalmasak lehetnek-e, vagy például betölthetnek-e közgazdasági pályákat. És a 19. században az a meccs, ami már 2000 éves, sőt, hát előtte is tartott, ugyanúgy folytatódik. Egy idézetet olvasok csak föl. Az állam vezetésének funkcióira férfias erejű és alkotó jellegű tehetségek szükségeltetnek, melyeknek nem lehet bajlódni havi tisztulással, terhességgel, betegággyal és szoptatással. Tehát ez egy felvilágosodás belé. Úgy hívják, hogy hercegi mór. Aztán ugye mindannyian ismerjük a papucs férj és az erős nőnek a képét, ugye, ami szintén megjelenik a normák, elvárások és a társadalmi képben. És hát ez egy nagyon bonyolult dolog. És erre nem is térnék ki. Még csak lezárásként itt a viharos átnézésben. Ugye ma ha eljutunk a jelenbe, akkor egyrészt a kocka nagyon nagyot fordult, mert mindenre visszahatásként, ahogy a nőknek is lehetőségük lett, rendkívül sok mozgalom indult el, és nyilván a társadalmilag bizonyos országokban ugye elfogadott norma, a teljes egyenjogúság minden téren, de a gyakorlatban ez még most sincs így, mert ha állásokra gondolok, akkor a nők nehezebben kapnak meg egy állást, vagy sokszor ugyanolyan munkakörbe kevesebbet keresnek, és aztán ne is folytassuk, de a családon belül bármi lehetséges, és a családokra azért ráül mindaz, ami az megelőző századokban, mint hagyomány rárakódott erre a képre. És az, hogy mégis eljutottunk idáig, az a modern kor megváltozott mentalitásának köszönhető, és ugye az említett hagyományos társadalom központjában a család állt, és ott az egyén érdekei a háttérbe szorultak, és most ez is nagyon változik, mert ugye a családnak ez a központi szerepe is már nagyon vitatott, és valaki viccesen azt mondta, hogy nincs már annyi vállás. Nagyszerű, de miért nincs annyi vállás? Mert már nincs házasság. Tehát meg van oldva a vállás, ugye? Már nem válnak el, mivel nem házasodnak meg. Tehát nyilván tudjuk, hogy ez nem megoldás a kérdésnek. No, és le is zárva ezt a rövid és kicsit viharos bevezetőt, akkor a Biblia felé fordulnék. És a férfinak és nőnek szüksége van egymásra, de nem feltétlenül kizárólag, sőt, nem csak kizárólag házassági értelemben, hanem másként is. És a kiindulási alap a Bibliában, ez az 1 Mózes 1-be van lefektetve, az, hogy Isten a férfit és a nőt is a saját képmására teremti. És azt mondja, hogy itt, hogy Isten képére teremtette őt férfiúvá, és asszonnyá teremtette őket. És megáldotta Isten őket, és mondta nékik, Isten, szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földcsúszó mászó mindenféle állatokon. Tehát szögezzük le, hogy a férfi és a nő a házasság kötés előtt Isten képmásai. És ez az, hogy a férfi és a nő Isten képmása, ez egy abszolút egyenlőséget ad a kettő között ebben a kérdésben. Tehát nem mindaz, amiről vitatkoztak, és amire csak így viccesen meg egy kicsit szörnyűködve utaltam, ez föl nem merülhetne ebből az igéből. És sokszor látok keresztény körökben olyan fajta radikális harcot a feminizmus ellen, hogy közben a közösségben nem mondják el a nőknek, hogy amúgy ők kicsodák. Tehát én nem tartom véletlennek azt, hogy ma a demokratikus lehetőségek között harcos irányzatok azok túlmennek valamilyen irányba. Azért mennek túl valamilyen irányba, mert a mérleg olyan elképesztően volt évszázadokig, évezredekig felbillenve, hogy nem csoda, hogy egy kicsit az inga kileng. És én azt mondom, hogy ez a kilengés semmi ahhoz képest, ahonnan az inga leng. Tehát én nagyon visszafogottan és óvatosan mondanék bármit a inga az irányú kilengéséről. Az más kérdés, hogy nyilván észreveszem, és bizonyos pontokkal persze nem értek egyet. De nem ez az én feladatom most, meg máskor sem. Igazán a teremtés történet ez az asszonya végződik, aki teljessé teszi azt, és nem a férfival, és nem azzal, hogy mit jelent embernek lenni. És a parancsolatok, amit abban az igében felolvastam, az uralkodás és a szaporodása mindkettőnek szólnak. Tehát ezek a dolgok egységben vannak, és mindketten kapják. És nem például úgy, hogy ugye a férfi uralkodik, az asszony szül, tehát nem feltétlenül szükséges ezeket ilyen sztereotípiában felosztani. A lényeg az, hogy szükségük van egymásra. Szeretném leszögezni különben, ahogy így érvelgetni fogok, hogy ugye két fő irányzat van a keresztény gondolkodásban. Angolul úgy mondják, hogy a egalitáriánus, tehát aki egyenlőséget tesz a férfi és nő között, meg a komplementárián, ami kiegészíti egymást. Tehát ha úgy is tűnne, hogy én néha az egalitáriánus mellett érvelnék, nem, de én abszolút a komplementáriánus, tehát ezt az egymást kiegészítő képet tartom a biblikus képnek, de sok minden észrevétellel, ami most itt elő fog ma kerülni. Tehát a nő is arra lett teremtve, hogy uralkodjon a földön, és nem lehet mindent felosztani szerepekre. Ez egy kapcsolati modellkomplexus. Isten az hármasság, nem komplexus, komplex. A komplexum, komplexum, igen, tehát nem komplexus, komplexum. És Isten is háromság, az is egy komplex modell. És igazán nem is tudod, ha megnéznéd Istent, akkor nem tudnád minden írás részben eldönteni, hogy most melyik személye van ott jelen Istennek. Sokszor el tudod, de van, hogy nem tudod, hogy most ez Isten az Atya, Isten a Fiú, vagy Isten a Szentlélek. És nyilván mind három, mind Isten jelen van. De akkor nézzük meg ezt a segítő kifejezést, mert ez egy izgalmas dolog. És mondta az Úr Isten, nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítőtársat, hozzá illőt. És ugye a kérdést már föltettem nektek, ha ezt halljátok, akkor mit hallunk? Ebben van egy kicsit ilyen csak, mikor ezt halljuk. Tehát ez rárakódott, azt mondom, hogy csak segítő vagyok? Ez egy alárendelt szerep? A magam számára tulajdonképpen akkor nem teszek semmit, hanem a másik számára teszek mindent? És persze nyilván, hogyha Mesiás arról tanít minket, hogy aki a legnagyobb akar lenni, az a szolgája legyen mindeneknek, akkor abban a mondatban benne van, hogy csak a másik számára teszek mindent, mint egy végső spirituális szolgálat, de ez mind a két félre igaz, sőt, igazán az apostolainak mondja, akik ott mind férfiak voltak. amikor Istenhez imádkozunk, hogy Uram, segíts, akkor valószínűleg nagyon más gondolunk erről a segítőről, mint mikor azt a női kifejezést, nőkre alkalmazott kifejezést, hogy segítő gondoljuk. A héber írások 16-szor használják Istenre azt a kifejezést, hogy segítő. Ezt sokszor használják egy olyan katonai kontextusban, ahol Isten erős és hatalmas, tehát, hogy erős a keze és képes megsegíteni valamiben. Ez Isten jellemének az egyik nagyon fontos vonása, hogy ő segítő. És nyilván mindannyian ismerjük a példabeszédek 31-et, ahol az asszony vagy a nőnek a képe le van írva, és ez nem az a kép, ami egyébként aztán a kultúrába bekerült. Aztán az embernek beugrik a sztereotípiákban nyilván az 1 Péter 3, ahol Péter arról beszél, hogy hogyan nyerjen meg egy hívő nő, egy nem hívő, vagy nem feltétlenül nem hívő, de engedetlen férfit, és itt hangsúly van arra téve, hogy az igenékül, szelídségben, csendesen, a szívnek rejtett embere, nem haj, nem öltözék, stb. Tehát ugye itt van egy, mintha itt lenne az ideális, ez az ideális keresztény nő, csöndes, egy szót sem szól, introvertált, visszahúzódó, meg se nyekken, szívzár van a száján, némán ül és teszi a dolgát, és megnyeri a férjét. Tehát itt van egy helyzet, és a leírás arra vonatkozik elsősorban, hogy egy boldogtalan kapcsolatban hogyan tud egy nő egy férfit megnyerni. Az más kérdés, hogy én is azt gondolom, hogy ezt a nők 100%-a általában elvéti ezt a ajánlatot, tehát nem feltétlenül él vele abban a szituációban sem, ahol mondjuk ezt kéne alkalmazni. De ez a szituáció nem egy mindent vivő és minden helyzetre érvényes, minden helyzetet megoldó általános szituáció. Ez egy bizonyos helyzetben érvényes tanács, amit itt Péter ad. És ez nem jelenti azt, hogy egy nő ne lehetne amúgy erős, ne lehetne extrovertált, humort szerető, kicsattanó, és stb. Stb. Tehát nem az életet szívja ki Péter itt a nőkből, hanem egy helyzetre ad egy szerinte, vagyis a Biblia szerint, mert ez egy biblikus megoldás, a legjobb megoldást. Erről van itt szó. De ugye ezekből a pontokból ezeket összefilterezve kijön az a fajta ilyen vallási szubkultúra, és nem csak vallási, mert ez beleivódott, azt gondolom, az egész európai kultúrába, hogy ugye a férfi áll a fronton, beszél, a nő csöndben van, és szervezget a háttérben. A bibliai ajándékok nem eszerint oszolnak meg. Tehát a bibliai ajándékok, amiről beszél Pál a korintusi levélben, efézusi levélben, máshol is, nincsenek nő és férfi nemek szerint felosztva. Ugye az a kifejezés, hogy túl nagy teret engedsz a feleségednek, ritkán hangzik el fordítva. Túl nagy teret engedsz a férjednek. Lehet, hogy elhangzik, nem tudom. De kritikaként inkább fordítva szokták egyházi körökben ezt megemlíteni. Tehát egy fejnek, amihez majd rá fogunk térni, ez a fej, hogy ez az efézusi levél bejön elő, érzékenyni kell lenni arra, hogy kicsoda a feleség, és a egy családnak mondjuk a kapcsolati megoszlása az sosem lesz olyan, mint bármelyik más családé. Tehát, hogy itt arról van szó, hogy ezek a kapcsolatok, amiket Isten arra rendelt, hogy látni fogjuk majd, hogy az egyház és az ő kapcsolatát mi tanuljuk, mindegyik kapcsolat egyéni és a saját maga szintjén, a maga egyensúlyában valósítja ezt meg. Természetesen igazak lesznek mindazok az állítások, amiket a Bibliával kapcsolatban megfogalmaz, de nem úgy, ahogy ezt egy ilyen szikár társadalmi elvárás és sablon korlátozta és leuralta az évszázadokon keresztül. Ráadásul maga a közösség, és ez most itt egy közösség, és azok is ahány közösség annyiféle, ennek megfelelően kell, hogy fölépüljön, mert a közösség az egy kapcsolati komplexitás, és nincs két ugyanolyan közösség. és a biblikus keretek között megjelenik a sokféleség, a különbözőség, a kulturális eltérések, és ennek mind van helye, és ebben abszolút helye van az egyedülállóknak, bár hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy igazán ezek a dolgok házasságban működnek csak, és nyilván ennek is volt egy, és van egy társadalmi kialakult képe, bár ez az utóbbi időben nagyon sokat változott, és ellendült a másik irányba tényleg. De emlékezzünk meg, és maradjunk most a biblikus keretek között, hogy Pál az 1 Korintus 7-ben nem ezt mondja, hanem pont az ellenkezőjét mondja, amikor arról beszél, hogy szeretném, ha minden ember úgy volna, mint magam is, de kinek-kinek tulajdon kegyelmi ajándéka van Istentől, egynek így, másnak pedig úgy, mondom pedig a nem házasoknak és az özvegyasszonyoknak, hogy jó nekik, ha úgy maradnak, mint én is. Úgy ítélem azért, hogy jó ez a jelen való szükség miatt, hogy tudnilik jó az embernek úgy maradni. Feleséghez kötöttél, ne keres elválást, megszabadultál a feleségettől, ne keres feleséget. És hogy Pál itt amellett érvel, hogy egy magasabb jó szempontjából igazán előnyösebb az egyedülálló létforma. Tehát akkor nyilván Pál is azt gondolta, hogy a férfi és a nő, mint Isten képmása, mint aki el lett hívva, ahogy már az egymódos elején láttuk, akár a maga lábán megállva abszolút teljes értékű ember lehet. Tegyük meg én hozzá, hogy nyilván abban az időben az egyedülálló nő képe szinte abszurd, mert esélytelen, hogy eltartsa magát, és egy csomó társadalmi adottság is befolyásolja mindazt, ami történik. Ennek ellenére abban a közegben Pál ezt kimondja, és hát azért ez nagyon elgondolkodtató. Gondoljuk arra például, hogy Jézus egyedül szolgált, ahogy elhívta az apostolokat, akkor ott kivette őket valamiből, azoknak általában volt családjuk, ezt látjuk a legtöbbnél, vagy többnél, mert erre utalnak. Pálnál látjuk, hogy ő egyedülálló volt. Éppen tegnap pillantottam bele egy érdekes vitába, hogy volt-e női apostol, vagy nem, és a Róma 16:7-ben van egy olyan név, ami már a második századtól kezdve a vitatárgyát képezte, hogy ez egy férfi vagy női név. És igazán a legtöbb fordításban férfi nevet vettek, mert az, hogy egy női apostol lett volna, nem is a szűk körben, mert ott nyilván nem volt, látjuk, de a tágabb kör az apostolság kategóriájában többeknek megengedte, hogy apostolok legyenek, tehát akik látták a feltámadott Krisztust, mint ahogy ezt Pál is tette, és 500-an voltak legalább így. Ebbe akár ez is beleférhetett volna. Ezt csak egy érdekes képességképpen mondom. Én se tudtam, olvasgattam utána. És hát nyilván egy erős férfiű beállítottságú gondolkodásban a mérleg azért inkább a férfiúi, ez mi az a név? Jó. Mindjárt meg is nézem, hogy itt hogy van fordítva. Szerintem ezekben férfinak van fordítva ez a Róma 16:7. De van, ahol nem, tehát van olyan, amelyik nőnek fordítja. Róma 16:7. Csak éppen mondom a tegnapi kutatásaimat a női apostol terén. Milyen érdekes. Hát csak felvetettem, nem fogom megoldani a kérdést. Ja, nézzétek meg ugye a Károliba Júniát, tehát ott női névként írja. Andronikuszt és Júniát, igen. Akik híresek az apostolok között. Tehát, hogy itt csak mondom nektek, hogy az egyige alapján ez lehet nagy irodalmat találni, hogy vitatkoznak, hogy most ez egy, az eredeti, ez egy női név, férfi név, akkor most mit jelent?
Julius itt azt mondja, hogy nem feminin.
Hát igen, ez a vita. Igen, ez a vita tárgya.
Youthful.
Ja, ez a vita.
Christian woman at Rome.
Igen. Hát az is Júniát ír. No, visszatérve tehát a témánkhoz.
És a másik az, hogy masculine.
Igen.
Mert az mi neked valami Biblia, de
ez egy konkurens.
Konkurens. Az első században, tehát abban a közepben, amikor íródnak ezek a szövegek, akkor egyáltalán nem volt az férfias dolog, ha valakinek a testén valami sebet vagy kárt okoztak, vagy egyáltalán nézték valakinek a testét, tehát például szégyen volt gladiátornak lenni, és vagy szégyen volt színésznek lenni abban a kultúrában. Jézus mind a kettőt megengedte, tehát őt bántalmazták, és nézték, mezítelenül feszítették meg. És igazán tulajdonképpen Jézus feláldozta a férfiasságát ebből a szempontból, az emberiségért és egy nagyobb jóért. Tehát ő nem helyezett hangsúlyt a férfiasságára, nem csak ebből a szempontból, sok szempontból feláldozta különben. Pál megengedte Filippiben, hogy megverjék, és csak utána mondta, hogy én római polgár vagyok. És az evangéliumot előbbre helyezte a férfiasságánál. És az a kulturális gondolkodás, hogy a férfi gondoskodik, a nő segít, Jézusnál van, hogy megfordul, mert Lukás 8.3 azt mondja, hogy Johanna, Kúzának a Heródes gondviselőjének felesége, Zsuzsanna és sok más asszony, aki az ő vagyonukból szolgáltak neki. Tehát látszik Jézusnak a szolgálatán, abban a 3,5 évben, ahogy ő viszonyul a nőkhöz, az teljesen kívülesik a társadalmi megszokottságon. Ugye, ha csak a szamáriai asszonnyal való beszélgetése előttek bejön, az apostolok csak néztek, hogy mi van, nem szóltak, de hogy ő döbbenetes dolgokat csinált ebből a szempontból. Tehát itt nők gondoskodnak Jézusról. Ez ugye az, hogyha valakire rá vagy utalva, aki anyagiakban úgy támogat téged, az is egyfajta, van abban egy kiszolgáltatottság, van abban egyfajta, azt is alázattal kell tudni fogadni, és megengedni, hogy valaki úgy tudjon segíteni, az egy kiszolgáltatott helyzet. És az evangélium előbbre való, mint a férfi vagy a nőnek a szerepe, illetve ennek az egésznek a kulturális szemlélete. És sok ige helyet lehetne megnézni, én az Efézus 5-öt szeretném veletek megnézni, és itt egy picit erről az alávetettség kérdésről beszélni. És az Efézus 4-5-öt szeretném felolvasni a teljes képhez. És vegyétek észre, hogy ugye maguk a levelek általában úgy épülnek föl, hogy van bennük egyfajta szisztematikus teológia, és aztán van egy gyakorlati rész. És az Efézusi levél is úgy épül föl, 1-2-3 szisztematikus teológia, 4-5-6 praktikus dolgok. És igazán a hívő kapcsolati rendszeréről beszél ez a rész. És ebben van beágyazva az, amit a házasságról is mond. És most azt fogjuk megnézni, hogy beágyazzuk abba az egészbe, ahol ez a pár ige megjelenik, és nem kiszakítjuk belőle kizárólag azt. És mert kiszakítva egy mondat, ugye úgy jelenik meg, hogy a férfi követel, a nő meg engedelmeskedik. De mindjárt szeretném egy kicsit az egész képet elétek helyezni. És aztán egy kísérletet is elvégzünk ebben a résszel. Csak szó van, de írásban még jobb lenne talán. És azt gondolom, hogy azok az egyes mondatok, így az évszázadok során a fejkifejezés, meg az engedelmeskedés, hogyha kiveszük a környezetből, akkor egyfajta ilyen új konfigurációt kapnak, tehát nem azt mondják, mintha az egész részt egybe olvasom. És akár, hogyha beszélgetünk erről, vagy olvasok erről, akkor azt ijesztő azt látni, hogy ez kézlegyintéssel elintézik azt a fajta kontextust, amit itt a levélehez hozzáad. Azt mondják, persze tudjuk, hát ez így van, nyilván, hát persze, hogy a férfinek úgy kell szeretni a nőt, hogy, mint ahogy Krisztus szeret az egyház, ezt tudjuk, de hogy nem, tehát ez nem így működik, ez nem lehet szétszedni, hanem ez tényleg csak egységében lehet gondolni. Akkor, amikor az ember ezt előveszi, akkor azt gondolják, hogy akkor támadva van az, hogy a nőnek engedelmeskednie kell. És én ezt nem akarom támadni, csak valahogy próbálom abba a biblikus közegbe magyarázni, meg megértetni, amiben ez előjön. És azt gondolom, hogy ha ránézek arra az embertelen gyakorlatra, amit látok visszanézve, akkor nekem az egyáltalán nem tűnik biblikusnak, meg vonzónak. Természetesen hozzátéve, hogy minden korokban lehettek jó működő kapcsolatok és biblikus kapcsolatok, ezt nem elvitatva. Efézus 4:5. Efézus, fejezetek. Te komplett két fejezet. Megtennéd, hogy feljutod a villanyt, mert ez kevés lesz. Köszi. Köszönöm. Kérlek azért titeket, én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint elhívásotokhoz, melyekkel úgy, mint illik elhívásotokhoz, melyel elhívattatok. Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszú tűréssel elszenvedvén egymást szeretetben. Igyekezvén megtartani a lélek egységét a békességnek kötelében. Egy a test és egy a lélek, miképpen elhívásotoknak egy reménységében hivattatok el. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresség, egy az Isten, és mindeneknek atya, aki mindeneknek felette van, és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik. Mindeniküknek pedig adatott a kegyelem, a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint, ezek okáért mondja az írás, fölmenvén a magasságba, foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az embereknek. Az pedig, hogy fölment, mit jelentene más, mint hogy előbb le is szállott a föld alsóbb részeire. Aki leszállott, ugyanaz, aki fel is ment, feljebb minden egeknél, hogy mindeneket betöltsön. És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul. A szentek tökéletesebbítésére, vagy tökéletesebbítése céljából, szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére. Míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére, hogy többé ne legyünk gyermekek, akiket idestova hány a hab és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a tévejgés ravasságához való családság által, hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a fej, a Krisztusban, akiből az egész test szép, rendel, egyberakván és egybeszerkesztetvén az ő segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkásságával teljesíti a testnek nevekedését a maga fölépítésére szeretetben. Ezért mondom annak okáért, és bizonyságot teszek az Úrban, hogy ti többé ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok is járnak az ő elméjüknek hiába valóságában, akik értelmükben meghomályosodtak, elhidegültek az isteni élettől a tudatlanság miatt, mely az ő szívük keménysége miatt van bennük, akik erkölcsi érzés nélkül önmagukat bujálkodásra adták, minden tisztátalanságnak nagy nyereséggel való cselekedetére, ti pedig nem így tanultátok a Krisztust, ha ugyan őt megértettétek, és ő benne megtanítattatok, úgy, amint az igazság a Jézusban, hogy levetkezzétek a ma régi élet szerint való óembert, amely megvan romolva családság kívánságai miatt, megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint, és felöltözzétek am az új embert, amely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot, ki az ő fele barátjával, mert egymásnak tagjai vagyunk. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek. A nap le ne menjen a ti haragotokon. Se pedig az ördögnek ne adjatok helyet. Aki orroz, az többé ne orrozzon, hanem inkább munkálkodjék cselekedvén az ő kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adni a szűkölködőnek. Semmi rohadt beszéd a ti szártokból ki ne származzék, hanem csak amely hasznos, szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. És meg ne szomorítsátok az Istennek ama szent lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára. Minden mérgesség, fölgerjedés, harag, mérgesség, harag, lárma, káromkodás, kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt, legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is Krisztusban megengedett néktek. Legyetek annak okáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek, és járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket, és adta önmagát mi érettünk ajándékul, és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul. Paráznaság pedig, akármilyen tisztátalanság, fösvénység, ne is neveztessék ti közöttetek, amint szentekhez illik, sem undogság, vagy bolond beszéd, vagy trágárság, amelyek nem illenek, hanem inkább hálaadás. Mert azt jól tudjátok, hogy egy paráznának is, vagy tisztátalannak, vagy fösvénynek, aki bálványimádó, nincs öröksége a Krisztusnak és Istennek királyságában. Senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel, mert ezekért jó az Istennek haragja a hitetlenség fiaira. Annak okáért ne legyetek részesei ezeknek, mert voltatok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban. Mint világosságnak fiai, úgy járjatok. Mert világosságnak gyümölcse minden jóságban és igazságban és valóságban van. Meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak, és ne legyen közösségetek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is fedjétek azokat. Mert amelyeket azok titokban cselekesznek, égtelen dolog csak mondani is. Mindezek pedig megfeddetvén a világosság által napvilágra jőnek, mert minden, ami napvilágra jő, világosság. Annak okáért mondja, serkenj fel, aki aluszol, támadj fel a halálból, és felragyog te néked a Krisztus. Meglássátok annak okáért, hogy mi módon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek. Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok. Annak okáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak akaratja. És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van, hanem teljesedjetek be szent lélekkel, beszélgetvén egymás között zsoltárokban, dicséretekben és lelki énekekben, énekelvén és dicséretet mondván szívetekben az Úrnak. Hálákat adván mindenkor mindenért, ami Úrunk Jézus Krisztusnak nevében, az Istennek és az Atyának. Engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében. Ugye itt a magyarban például van egy tagolás a 21-22 között, az eredetiben nyilván nincs tagolás, tehát ide be van téve egy cím, de igazán ez egy folyamat. A 21-22 között ugye itt be van téve 5, 21 és 22 között, ide van írva például a Károlyban, hogy a házastársak kötelességei. Tehát, hogy eleve kiemel valamit, hát erről beszélek, hogy eleve kiemel valamit, de a tagolást azért...
Az eredetiben számos nincsenek.
Nyilván. Na most ebből a szempontból szeretnék erre utalni, persze, hogy ez egy egységes rész, amit felolvasok. Különösen például 21 meg 22 nincs itt szétválasztva, hogy engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében, 22 ti asszonyokat és saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak. Mert a férj feje a feleségének, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanő megtartója a testnek. De amiképpen az egyház engedelmes a Krisztusnak, azonképpen az asszonyok is engedelmesek legyenek, férjüknek mindenben. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért. Hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek feredőjével, az ige által, hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat úgy, hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami afféle, hanem hogy legyen szent és fedhetetlen. Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségüket, mint az ő tulajdon testüket. Aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti. Mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte, hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképpen az Úr is az egyházat. Mert az ő testének tagjai vagyunk, az ő testéből és az ő csontjaiból valók, annak okáért elhagyja az ember atyát és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Felette nagy titok ez, de én Krisztusról és az egyházról szólok. Hanem azért ti is egyen-egyen kiki az ő feleségét úgy szeresse, mint önmagát, az asszony pedig meglássa, hogy félje a férjét. Tehát ugye táplálni, gondozni a saját testemet, ez lenne a fejszerepe, mondjuk a tenyeremen hordozni, beleszeretni egyfajta elfogadásba, hogy a Mesiás teszi mindannyiunkkal, a fej és a test az egy organikus egységet képez, és ha mondjuk nyilván legközelebb egy férfi csatázna a feleségével, akkor gondolhat úgy a saját szavaira, mintha saját magához beszélne, hogy akkor azt mondaná ugyanezt, amit mond. Nyilván ez fordítva is igaz természetesen. És ugye a dolog arról szól, mikor egymással kommunikálunk, hogy önmagunkat szeretnénk építeni valamilyen formában. És ahogy utaltunk rá, hogy a kapcsolat az egy Mózesben horizontális, a szexuális egyesülésben is horizontális a kapcsolat, és ebbe a képbe jön be a fej és a test, és az engedelmesség kérdése, amikor az egészséges működés szerves következménye az engedelmesség, csak akkor lehet beszélni egy helyes bibliai képből, és minden más kikerüli az eredeti bibliai képet és közeget. És a fő feladat az az egyéválás egy házassági kapcsolatban, és nem a szerepek, a nemi szerepek társadalmilag megkövetelt és elvárt valamilyen féle helyesnek tartott felosztása. Ugye a férfiak a saját stabilitásukat sokszor egyfajta erőpozíciójából élik meg, ugye birtokolják az anyagiakat, és itt van ez a főség, engedelmesség berögzült képe, ennek van egy automatikus használata, és ebből próbálják megszerezni azt, ami jár nekik, de igazán ebből legtöbbször inkább erőszak jön ki, és a férfiak se olyan férfiak lesznek, akik úgy erősek, ahogy azt a messiás várná el tőlük, amit mond, és visszatükrözik a messiás áldozatát. Ugye a messiás úgy szolgált, hogy minden hatalmát félretette, szolgai formát öltött, megmosta a tanítványok lábát, és úgy lett feje a testnek, hogy végig szolgálta az egész életét. Hát ebből hiányzik a férfiúi hémsovinizmus, azt gondolom, bármilyen szikrája is. Tehát a messiás egy egységet, egy kapcsolatot, egy közösséget keresett, és ennek bemutatására kizárólag olyanok képesek, akik stabilak a hitükben, elkötelezettek, irgalommal, kegyelemmel, tisztelettel telítettek, érzelemben gazdagok, és ebből fakadhat egy főség, ami vonza mondjuk az engedelmességet. Tehát ez a házasság képes egy transzparenciára, és képes modellértékű lenni ez a kapcsolat olyan, ami párhuzamot mutathat a messiás és a gyülekezet leírásával és annak kapcsolatával. És ahogy mondtam, az egész be van ágyazva a helyi közösségbe. Tehát amit itt felolvastam, ugye ez a kapcsolatokról szól, hogy hogy viszonyuljunk egymáshoz. Ezek, amik a férfi és nőre vonatkoznak utána, ebbe az egész kontextusba jelennek meg. És ahogy említettem, ahogy itt be van téve ez a választás, ugye ott is úgy kezdődik, hogy engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében. Itt most nem arról van szó, hogy ki férfi és ki nő, hanem közösségi életről van szó, és arról van szó, hogy az Isten félelmében, ha valaki azt mondja a másiknak, hogy neked ott, hogy két, hát, hogy fölfed valamit és figyelmezteti a megfelelő módon, akkor hallgatnia kéne rá. Tehát nyilván ennek ez most X helyzet lehet, tehát most nem tudok erre így példát mondani, de mit? Nyilván nem integetjük egymást bizonyos szokásokba, kinek mi hogy tetszik, csak arra akarom fölhívni a figyelmet, hogy itt van ez a mondat, hogy engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében. Az eredeti görögben azt mondják, hogy utána nincs még egyszer megismételve az engedelmesség, hanem csak folytatja, hogy ti asszonyokat is saját férjeteknek. Tehát, hogy ez az egész egybe van. Nem mélyednék ebbe bele teológiai vitaként, mert ezen különböző irányzatok vitatkoznak, hogy a kettő egybe van, az ige együtt koordinálja ezt a mondatot, mennyire lehet összekapcsolni, mennyire lehet szétválasztani, tehát higgyétek el, hogy teológusok mindennek már a mélyére ástak, és az ellenkezőjének is. Én csak most fel akarom hívni arra a figyelmet, hogy, és azért olvastam direkt ilyen sokat, hogy van egy szerkezeti komplex egész, ami érvényes a közösségre, érvényes Krisztus testére, érvényes a láthatatlan egyházra, és az összes többi ebbe illeszkedik. És ahogy ma látjuk a dolgokat, és hogy például megjelenik, amire utaltam a világban erősen, hogy túlleng az inga, annak is rengeteg iránya van, tehát hogy a feminizmusnak is rengeteg iránya van, és amennyiben a feminizmus mondjuk a szexizmus elleni harcot jelenti, annyiban én egyetértek vele, tehát amennyiben a hülye vicceket és a mindazt jelenti, hogy a nő az alacsonyabb rendű, abszolút egyetértek velő ebben, és a úgymond ilyen nominális kereszténységben is nagyon megjelenik ez a rossz régi klasszikus kép, hiszen politikai szinten is néha látunk ebbe ilyen vitákat, meg hogy a női szerep, és hogy mit kellene, és hány gyereket kell szülni, és bizonyos dalnokok milyen dalokat írnak, és hogy mi lenne a jó, hát ez borzalmas. És tehát erős a címkézés mindenféle tartalom nélkül. Ez ugyanúgy jelen van az evangélium és konzervatív kereszténységben is, és befolyásolja azt. De hogy nem szükséges ebben sodródni, hanem föl lehet ismerni a sokkal komplexebb és egészséges bibliai képet ebben. Mindent megvizsgálni, jót megtartani, a többit pedig elhagyni. És zárásképpen fontos még egyszer hangsúlyozni, hogy a bibliai képen az egyedülállóságnak ugyanolyan helye van egyrészt, másrészt pedig egy nagyobb jó szempontjából Pál az előbbre valónak tartja, és azért ezt ne felejtsük el a képbe. Tehát mind a férfi, mind a nő Istennek a képmása, és az eredeti terv szerint uralkodása lett elhívva, és ezt a, hogy lesznek ketten egy testé, azelőtt mondja az ige. Ezek most ilyen gondolatébresztők voltak, és nagyon sok ponton tovább lehetne menni, és hát annak is szántam, hogy egy kicsit provokáljam ebben a másként való gondolkodást, de most ezt itt le is zárom. Amen.